Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 7. nap, 8. novella. Egy féltékeny embernek felesége éjszakára madzagot köt maga lába ujjára, és ekképpen tudja meg, mikor jön hozzá kedvese. Férje észreveszi, s miközben utána szalad az asszony szeretőjének, az asszony maga helyett egyik szolgálóját fekteti ágyába, ezt a férj csúful elveri, s levágja a haját, annak utána pedig elmegy az asszonynak bátyjaért. Kik is látván, hogy a dolog nem igaz, kegyetlenül összeszidják a férjet Madonna Beatrice az egész társaság vélekedése szerint, különösképpen gonoszul megcsúfolt a férjét, s mind hangoztatták, hogy a Nitzhino rettegése szörnyű lehetett, midőn az asszony erősen fogta, ő pedig hallotta, amint az asszony azt mondotta, hogy szerelmével ostromolja őt. De minek utána a király észrevette, hogy Filoména elhallgatott, odafordult Neifiléhez, mondván, mondd el novelládat. Ki is szelíden elmosolyodván, ekképpen fogott szóba, szép hölgyeim, nehéz feladatra vállalkozom, ha olyan szép novellával akarlak gyönyörködtetni benneteket, amilyenekkel gyönyörködtettek azok, kik előttem szólottak. De remélem, hogy Istennek segedelmével sikerül jól végeznem feladatomat. Tudnotok kell tehát, hogy élt valaha városunkban egy Arriguccio Berlinghieri nevezetű dúsgazdag kereskedő, ki miként a kereskedők mai napig is teszik, ostoba fejjel arra vágyakozott, hogy felesége révén nemességet szerez, miért is feleségül vett egy nemes hölgyet, kinek neve volt Monnas is monda, s kicseppet sem volt neki való. Ez pedig, mivel a férje kereskedők szokása szerint sokat utazott, és kevés időt töltött véle, beleszeretett bizonyos Roberto nevezetű ifjúba, ki már nagy ideje legyeskedett körülötte. Minek utána pedig megbarátkozott vele, és talán nem intézte dolgát eléggé óvatosan, mivel nagy gyönyörűségét lelte e barátkozásban, történt, hogy a Arriguccio megorrontott valamit, vagy valamely másokból, de kimondhatatlanul erőt vett rajta a féltékenység, és abba hagyta az utazgatást, és minden egyéb dolgát, s minden gondja gondolatja csak az asszonynak őrzése volt, és nem is tudott volna aludni, ha előbb nem látta, hogy az asszony lefeküdt. Miért is az asszony fölöttébb nagy fájdalmat érzett, mivel ekképpen semmi módon nem lehetett együtt Rubertójával. Mégis, minek utána sokat törte fejét, hogy valamely módot kitaláljon, hogy együtt lehessen véle, s az ifjú is szüntelenül zaklatta emiatt, végezetül kieszelte, hogy ekképpen fog cselekedni, mivel szobája az utca felé esett, s ő már sokszor megfigyelte, hogy a Arriguccio ugyan nehezen alszik el, de annak utána úgy alszik, mint a bunda, úgy gondolta, hogy megmondja Rubertónak. Jöjjön éjfélkor kapujához, ő pedig majd ajtót nyit neki, s miközben férje mélyen alszik, kicsinyég együtt mulat véle. Hogy pedig nyomban megtudja, mikor érkezik, s hogy senki ne vegye észre, kieszelte, hogy madzagot ereszt le szobája ablakán, melynek egyik vége leér a földig, másikat pedig a padlón szobájába húzza egészen az ágyáig, ottan a takaró alá dugja, s mikor ágyba fekszik, lábának nagy ujjához kötözi. Annak utána megüzente Rubertónak eme dolgot, s meghagyta neki, hogy mikor jön, rántsa meg a madzagot, s ha a férje alszik, ő majd faképnél hagyja, és kimegy ajtót nyitni. Ha pedig nem alszik, akkor majd erősen fogja a madzagot, és maga felé húzza, hogy az ifjú ne várakozzék odalent hiába. Rubertónak kedvére volt e dolog, és gyakorta eljárogatván a házhoz, néha sikerült együtt lennie az asszonnyal, máskor pedig nem. Sokáig folytatták e mesterkedést, midőn végezetül valamely éjszakán történt, hogy miközben az asszony aludt, a Arriguccio az ágy végéig nyújtóztatta lábát, mely is beleakadt a madzagba. Oda nyúlt hát, s látván, hogy az rá van kötözve felesége lábujjára, mondotta magában, ebben bizonyosan valami huncutság vagyon, mikor pedig észrevette, hogy a madzag kifelé vezet az ablakon, gyanúja megerősödött. Miért is nagy vigyázatosan levágta azt az asszonynak ujjáról, maga ujjára kötözte és leste várta, mi következik. És nem sok időbe tellett, hogy Roberto jött, és szokása szerint meghúzta a madzagot. A Arriguccio megérezte, de mivel nem kötözte meg jól a madzagot, Roberto pedig erősen húzta, úgyhogy az a kezében maradt, ebből azt értette, hogy várnia kell, tehát várakozott. A Arriguccio tüstént felkelt, fegyvert fogott, leszaladt a kapuhoz, hogy megnézze, ki az és ellássa a baját. Nos, a Arriguccio kereskedő létére durva és faragatlan ember volt. Midőn tehát leért a kapuba, s azt nem oly halkan nyitotta meg, mint felesége szokta, Roberto, ki hallotta jöttét, kitalálta, mi történt, vagyis hogy a Arriguccio az, ki a kaput nyitja. Miért is tüstént futásra vette a dolgot, a Arriguccio pedig nyomába eredt. Végezetül, minek utána Roberto jó darabon szaladt, emez pedig szüntelenül a nyomában, Roberto, mivel hogy nála is volt fegyver, kardot rántott és megfordult, és akkor viaskodni kezdtek. Az egyik támadott, a másik védekezett. A hölgy, mikor a Arriguccio kinyitotta a szoba ajtaját, felébredt. S mikor észrevette, hogy a madzagot levágták ujjáról, nyomban kitalálta, hogy a csalafintaságát fölfedezték, s mikor hallotta, hogy a Riguccio üldözőbe vette Rubertót, nyomban felkelt, s jól tudván, milyen vége lehet a dolognak, szólította szolgálóját, ki mindent tudott, és addig beszélt a lelkére, míg nem az helyette belé feküdt az ágyába. Aztán megkérte, hogy ne fedje fel magát, hanem viselje béketűréssel a verést, melyet majd a Riguciótól kap, mivel ezért oly bőségesen meg fogja jutalmazni, hogy nem bánja meg. Annak utána eloltotta a mécsest, mely a szobában égett, és kiosont és elbújt a háznak más részében, és várta a következendőket. Mikor a szomszédok meghallották a Riguccio és Rubertó viaskodásának zaját, fölkeltek és szidalmazni kezdték őket. A Riguccio tehát félt, hogy megismerik és dühösen és nagy indulatban, hogy nem tudhatta meg kicsoda az ifjús nem is tudta megsebesíteni, ott hagyta és hazament és a szobába érkezvén nagy dühében ekképpen fogott szóba, hol vagy becstelen asszony. Eloltottad a mécsest, hogy ne lejjelek meg, csak hogy tévedsz, és odament az ágyhoz, és abban a hiszemben, hogy feleségét ragadja meg, megfogta a szolgálót és ahogy csak kezelába bírta, úgy verte és rugdosta, hogy csupa kék folt lett a teste. Végezetül levágta a haját, miközben szüntelenül oly gyalázatosan piszkolta, ahogy még hűtlen asszonyt soha le nem piszkoltak. A szolgáló bőgött, hiszen volt is miért, és ám bár néha felnyögött, hogy jaj, irgalom az Istenért ne bánts. Az okogás annyira elfojtotta hangját, a Riguccio pedig olygen elvakult emedühében, miképpen nem vette észre, hogy más nőnek hangja ez, nem pedig feleségé. Minek utána tehát istenesen elpáholta, s mint fentebb mondatott, haját levágta, szólott ekképpen, becstelen asszony, többé hozzád sem akarok nyúlni, hanem elmegyek a bátyáidhoz, elmondom nekik gyönyörűséges viselkedésedet, s megkérem őket, jöjjenek érted, és bánjanak el véled becsületükhöz illendőn, s elvigyenek innét, mivel annyi szent, ebben a házban nincs többé helyed. Sekképpen szólván kiment a szobából, kívülről rázárta az ajtót, s egymagában útjára ment. Mikor Monnas is mondta, ki mindent hallott, észrevette, hogy férje eltávozott, nyomban kinyitotta a szobát, újra meggyújtotta a mécsest, és szolgálóját összeverve és keserves sírásban lelte ottan. Kit is tőle telhetőleg megvigasztalt, majd pedig visszaküldötte szobájába, hol titokban ápoltatta és gondoztatta, utóbb pedig a Riguccio pénzéből annyit adott neki, hogy a leány fölöttébb meg volt elégedve. És minek utána a szolgálót visszaküldte szobájába, nyomban megigazította és elsimította és rendbehozta maga ágyát, miként ha még azon az éjszakán senki nem feküdt volna benne, meggyújtotta a mécsest, maga is rendbehozta magát és felöltözködött, mintha még le sem feküdt volna. Annak utána lámpát gyújtott, fogta kézi munkáját, és leült a lépcsőfokánál, s kezdett varni, és várakozott, vajon mi lesz a dolognak vége. A Riguccio, amint házából távozott, ahogy csak a lábai bírták, felesége bátyjainak házába sietett, s ottan addig kopogtatott, míg nem meghallották, és ajtót nyitottak neki. Mikor az asszonynak három bátyja meg az anyja meghallotta, hogy a Riguccio van itt, mint fölkeltek, gyertyát gyújtottak, elébe mentek és kérdezték, mit keres itten egyedül ebben az órában. Akkor a Riguccio mindent elmesélt nekik a madzaktól kezdve, hogy mik mindennek jutott nyomára, és mit cselekedett. És hogy cselekedetének kétségbe vonhatatlan bizonyságát adja, kezükbe adta a hajat, melyet hiedelme szerint feleségének fejéről vágott le, s hozzátette, hogy jöjjenek el érte, és cselekedjenek véle olyképpen, miként vélekedésük szerint becsületük megkívánja, mivel hogy ő semmi áron tovább nem tűri meg az asszony házában. Az asszonynak bátyjai fölött épp felháborodtak azon, mit hallottak, s mivel szentül elhitték, felbőszültek az asszony ellen. Fáklyákat gyújtottak tehát, a Riguccióval együtt útnak indultak, s annak házába mentek a maszándokkal, hogy az asszonynak Isten igazában ellátják a baját. Anyjuk ennek láttára sírványomukba szegődött, s hol az egyiket, hol a másikat kérte, hogy ne higgyék el csak úgy szíre szóra, míg nem végére járnak és megbizonyosodnak felőle. Mivel meg lehet, hogy férje mások miatt haragszik rá, és valamivel megbántotta, s mostan az asszonyratól mindent, hogy magát mentegesse. Azt is mondotta, fölött épp csodálkozik, hogyan történhetett ilyesmi, hiszen ő jól ismeri leányát, kit csecsemőkorától fogva nevelt. S még sok effélét összekaratyolt. Tehát ahogy a Riguccio házához érkeztek és beléptek, megindultak felfelé a lépcsőn. Mikor Monnas is mondta lépteiket meghallotta, leszólt. Ki az? Felelte erre egyik bátyja. Majd mindjárt megtudod, hogy ki az, te becstelen asszony. Mondotta akkor Monnas is mondta. Hát ez meg már micsoda. Uram, ne hagyj el, és felkelvén szólott. Testvéreim, Isten hozott benneteket. Mit kerestek itt mind hárman ebben az órában, Mikor azok látták, hogy ott ül és var, és nyoma sincs rajta semmi néműverésnek, holott a Riguccio azt mondta, hogy rongyá verte, első pillanatban kicsinyék meghökkentek, és féket vetettek fölgerjedt haragjukra, és megkérdezték tőle, hogyan is történt az, amit a Riguccio felőle panaszolt, keményen megfenyegetvén, ahogy mindent elmond nekik. Szólott akkor az asszony, én bizony nem tudom, mit kellene elmondanom, sem hogy a Riguccio miért emelt panaszt ellenem nálatok. Ahogy a Riguccio meglátta az asszonyt, csak nézte, nézte, mintha elment volna az esze. Hiszen emlékezett rá, hogy talán ezerszer is belevágott töklével az arcába és megtépázta és irgalmatlanul helyben hagyta, s most úgy állt előtte, mintha mi sem történt volna. Akkor bátyjai röviden értésére adták, mit a Riguccio nékik mondott, megemlítvén a madzagot és a verést s minden egyebet. Az asszony pedig a Riguccióhoz fordulván szólott ekképpen, jaj, férjem uram, mit hallok? Miért mondasz engem magad nagy szégyenére becstelen asszonynak, holott nem vagyok az, te magadat pedig gonosz és kegyetlen embernek, holott nem, vagy az. És hát mikor voltál itthon ma éjjel, és még hozzá velem, és mikor vertél meg, én ugyan nem emlékszem rá. A Riguccio rákezdte, micsoda, becstelen asszony hát nem együtt feküdtünk le, hát nem jöttem vissza ide minek utána szeretődet megkergettem, hát nem döngettelek el nem vágtam le hajadat, felelte az asszony. Ebben a házban ugyan nem feküdtél le tegnap este. De ne beszéljünk erről, mivel hogy igazmondásomnál egyéb bizonyságot adni nem tudok, hanem térjünk arra, hogy állítólag megvertél és levágtad a hajamat. Engem ugyan soha meg nem vertél, s valahányan vagytok, s te magad is vizsgáljatok meg, ha van-e egész testemen akármi nyoma verésnek. De nem is tanácsoltam volna néked azt a vakmerőséget, hogy kezet emelj rám, mivel Krisztus keresztjére mondom, kikapartam volna a szemedet. Egyébként pedig hajamat sem vágtad le, hiszen észrevettem volna, avagy láttam volna. De talán úgy vágtad le, hogy nem vettem észre. Nézzük csak, vajon hát levágtad-e, avagy sem. S levette fejéről fátyolát, s megmutatta, hogy haja nincs levágva, hanem épségben megvagyon. Mikor testvérei és anya mindezt látták és hallották, a Riguccio ellen fordultak szólván. Hát mit akarsz, a Riguccio? Hiszen nem igaz, hogy elkövetted azt, mit nekünk mondottál. És valóban nem tudjuk, hogyan bizonyíthatnád be a többit. A Riguccio úgy állt ott, mintha álomban volna, mégis szólni akart. De látván, hogy az, miről bizonyságot akart tenni, nem úgy van, meg sem, mert mukkanni. Az asszony pedig bátyjaihoz fordulván szólott ekképpen, testvéreim, én látom, ez abban mesterkedett, hogy megtegyem azt, mit soha megtenni nem akartam, vagyis hogy elmondjam nektek gyalázatosságait és aljasságait. Hát jó, megteszem. Én szentül hiszem, hogy az, mit elmesélt nektek, valóban megtörtént, és ő csak ugyanakképpen cselekedett. Mégpedig halljátok, miképpen. Ez a derékember, kihez szerencsétlenségemre feleségül adtatok, s kikereskedőnek mondja magát, és azt akarja, hogy becsületes embernek tartsák, és mértékletesebbnek szeretne látszani a szerzetesnél és tisztességesebbnek a hajadonnál, ez bizony ritka eset, hogy le ne részegednek a kocsmákban, és ne adná össze magát hol egyik, hol másik cifralányal. Engem pedig itten várakoztatott éjfélig, s néha egészen reggelig, olyképpen, amint láttátok. Bizonyosra veszem, hogy részegségében együtt hált valamely mocskos szeretőjével, s mikor felébredt és madzagot lelt annak lábán, valóban elkövette a ma hősi tetteit, melyekről beszél, s végezetül visszatért a ma némberhez, eldöngette és levágta haját. Mivel pedig nem tért egészen magához, azt hitte, s bizonyosra veszem, még most is azt hiszi, hogy mindezt vélem cselekedte. Hisz, ha jól a szemébe néztek, láthatjátok, miképpen félig még most is részeg. De mindegy, akármit mondott rólam, vegyétek csak úgy, mint részeg ember szavát. És, ha én megbocsátok néki, bocsássatok meg ti is hasonlóképpen. Az asszonynak anyja eme szavak hallatára elkezdett lármázni és szólott, Krisztus keresztjére, leányom, kár volna észárazon elvinnie. Agyon kellene verni ezt az undok és háládatlan kutyát, mivel nem méltó rá, hogy olyan leányt kapott feleségül, mint te vagy. Nem addig van az atyafi, nem is szólnék semmit, ahogy a sárból szedett volna fel, de bizony ebből volnánk, ha benne kellene ragadnom az ilyen szamárt rágyaszatócs szavainak a mocskában. Ilyen se honnan jött ment, piszokfészek, kinek cafat a ruhája, lityegős a nadrágja, tollas a feneke, s mihelyt három garasa van, mindjárt nemes ember leányát, finom hölgyet akar feleségül, címert csináltat, és ekképpen henceg. Én ilyen meg olyan családból származom, s az őseim ezt meg ezt művelték, bár csak fiaim megfogadták volna szavamat, mivel hogy nagy tisztességgel férjehez adhattak volna valamelyik Guidi grófhoz akár egy szálinkben is, de ők mindenáron ehhez a gyönyörűséges mákvirághoz akartak adni téged, kit is, holott Firenze legkülönb, legtisztességesebb asszonya vagy, nem sürt ki a szeme ének éjszakáján ringyónak elmondani, mintha bizony nem ismernénk téged. De Isten engem úgy segéljen, ha rám hallgatnátok, úgy elagyabúgyálnátok, hogy arról koldulna. És fiaihoz fordulván, folytatta, fiaim, ugye megmondottam, hogy ez lehetetlenség. Hallottátok, hogyan bánik-e drága sógor hugotokkal? Ebatta toprongyos szatócsa, ha én volnék helyetekben, ső azt mondotta volna feleségére, amit mondott, s úgy bánna véle, amint bánik, addig ugyan nem volna nyugtom békességem, míg ki nem pusztítanám a földszínéről. S, ha férfi volnék, amint hogy asszony vagyok, nem tűrném, hogy más rajtam kívül eme dologba avatkozzék. Hogy az Isten verje meg, gyalázatos korhely, hogy nem sül ki a szeme, az ifjak eme dolgok láttára és hallatára Arrigucióhoz fordultak, és irgalmatlanul lepiszkolták, ahogy még hitvány embert soha le nem piszkoltak, s végezetül mondották neki, ezt még megbocsátjuk neked, mivel hogy részeg voltál. De ha kedves az életed, vigyázz, nehogy mostantól fogva ilyesmit halljunk felőled, mert bizisten, ha még egyszer ilyesmi fülünkbe jut, ezért is, meg azért is egy füst alatt megfizetünk. És ekképpen szólván, eltávoztak. Arrigucció úgy álltottan, mint ki eszét vesztette, s maga sem tudta már, vajon igaz volt-e az, amit cselekedett, vagy pedig csak álmodta. Többé tehát mit sem szólt, hanem békességben hagyta feleségét. Ki is éles elméje révén nem csupán a fenyegető veszedelemtől szabadult meg, hanem utat is egyengetett magának, hogy a jövendőben kényekedve szerint tölthesse gyönyörűségét, mivel hogy férjétől többé mit sem kellett félnie. 9. novella. Nicostrató felesége, Lidia, szereti Pirrót, ki is, hogy az asszony meggyőzze őt, három dolgot kíván tőle, miket az rendre megtesz. Annak utána Nicostrató szeme láttára szerelmeskedik az ifjúval, Nicostratóval pedig elhiteti, hogy az, mit látott, nem igaz Neifile novellája igen-igen tetszett, és a hölgyek nem állhatták meg, hogy ne kacagjanak rajta és ne beszéljenek róla, ám bár a király több ízben is csendre intette őket, és parancsolta Pamfilónak, hogy mondja el novelláját. Mikor végre elhallgattak, Pamfiló ekképpen fogott szóba, tiszteletre méltó hölgyeim, nem hiszem, hogy volna bármi nehéz, vagy kétséges dolog, melynek véghez vitelére ne vállalkoznék az, ki forrón szeret. És ám bátor ez immár több novellából megtetszett, mindazonáltal azt hiszem, hogy én még világosabban megbizonyítom a ma novellával, melyet elmondandó vagyok, s melyben hallani fogtok egy hölgyről, kinek minden ő dolgában nem annyira éles elméje, mint inkább a szerencse kedvezett. Miért is senkinek nem tanácsolnám, hogy vakmerőn annak nyomaiba lépjen, kiről beszélni szándékozom, mivel a szerencse nem mindig kegyes, s a férfiak sem mindegyenlőképpen ivaksiak. Az haja ős régi városában, Argosban, mely nem annyira nagyságával, mint inkább régi királyaival szerezte nagy hírét, élt valaha egy nemes úr, kinek neve volt Nicostrató, kinek is férfikora alkonyatán a sors bizonyos Lidia nevezetű előkelő, bátor és szépséges hölgyet adott feleségül. Nicostrató nemes és gazdag úr lévén, nagy cselédséget tartott és kutyákat és sólymokat, és fölöttébb nagy gyönyörűségét lelte a vadászatban. Volt pedig egyéb szolgái sorában valamely csinos és kedves és deli ifjú, Pirró nevezetű. És bármihez fogott, mindenben fölöttébb ügyes. Ezt pedig Nicostrató mindenki másnál jobban szerette, s leginkább megbízott benne. Emez ifjúba Lidia halálosan beleszeretett olyannyira, hogy szüntelenül, nappal és éjjel csak rajta járt gondolatja. Pirró pedig vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni szerelmét, s úgy tett, mintha rá se hederítene, miért is a hölgy kimondhatatlan fájdalmat érzett szívében. Feltette hát magában, hogy mindenképpen értésére adja szerelmét, s szólította Lusza nevezetű szolgálóját, kiben fölöttébb megbízott, és szólott hozzá ekképpen. Lusza, a tőlem nyert jó tétemények fejében engedelmességgel és hűséggel tartozol nekem. Annak okáért vigyázz, hogy amit most mondok néked, soha meg ne tudja senki más, csak az, kit néked mondok. Amint látod, Lusza, fiatal és tüzes asszony vagyok, és bőségesen megvagyon mindenem, mit csak asszony kívánhat. És egy szó, mint száz, nincs okom panaszra, ha nem egy dologban. Ez pedig az, hogy férjem esztendőinek száma az enyéimhez képest fölöttébb nagy, miért is igen szűken vagyok abban, miben fiatal menyecskéknek leginkább kedvöktelik. mivel pedig épp úgy kívánom ezt, mint a többiek, nagy ideje már feltettem magamban, miképpen ha a Sorsoly kaján volt irányomban, hogy öregembert adott férjemül, legalább én nem leszek el magamnak ellensége, és módját ejtem, hogy gyönyörűséget és boldogságot szerezzek magamnak. Hogy pedig ímes sóvárgásom épp úgy beteljesedjék, mint a többi, elvégeztem magamban, hogy pirrópótolja a férjemet öleléseivel, mint, akik mindenki másnál méltóbb erre. És oly forrón megszerettem őt, hogy csak akkor érzem boldognak magamat, ha őt látom, vagy rája gondolok. És, ha késedelem nélkül nem találkozhatom vele, azt hiszem, belehalok. Ha tehát kedves néked az életem, add értésére szerelmemet oly módon, amint legjobbnak véled, és kérd meg őt nevemben, hogy jöjjön el hozzám, mikor majd elmégy érette. A szolgáló felelte, hogy szívesen. És alkalmas helyen és időben félrevonta Pirrót, s tőle telhető ügyességgel átadta neki asszonya üzenetét. Ennek hallatára Pirró mód felett elcsodálkozott, mivel soha nem is sejtett ilyesmit, és gyanút fogott, ha vajon nem azért teszi-e a hölgy ezt, hogy próbára vesse őt. Miért is azon nyomban ridegenek képpen felelt? Lusca, nem tudom elhinni, hogy íme szavak asszonyomtól származnak, miért is vigyázz nyelvedre. S, ha mégis tőle származnak, nem hiszem, hogy szívből üzeni ezt véled. Ha pedig mégis szívből üzenné, az én uram érdememem felül megbecsül engemet, tehát így alázatot a világért sem ejtenék rajta. Azért hát vigyázz, efféle dolgokról többé ne szólj előttem. Lusca nem ijedt meg a kemény beszédtől, hanem felelte, Pirró, mind ebben, mind más dologban, mit asszonyomra ám bíz, annyiszor fogok szólani előtted, ahányszor ő parancsolja, akár örömet, akár bosszúságot szerzek vele néked. Ha nem mondhatom, szamár vagy. És némiképpen ingerültem Pirró szavai miatt, visszatért asszonyához, ki is a válasz hallatára a halált kívánta. És kevés napok múltán újból szólott szolgálójának, mondván, Lusca, tudod, hogy a tölt sem dől le az első csapásra. Miért is úgy vélem, hogy újból menj vissza ahhoz, ki az én káromra fura módon kíván hűséges maradni, és alkalmas pillanatban fedjed föl előtte lángolásomat, és mindenképpen igyekezzél nyélbe ütni a dolgot. Mivel, ha mostan tágítok, én bizony belehalok, ő pedig azt hiszi, hogy csak gúnyt űztem vele. És holott szerelmét keresem, gyűlöletét nyerem. A szolgáló vigasztalta asszonyát és felkereste Pirrót, kit is jókedvben és vidám hangulatban lelt, és szólott hozzá ekképpen. Pirró, kevés napokkal ennek előtte értésedre adtam, mely nagy tűzzel ég asszonyunk irántad való szerelmében, most pedig újból mondom neked. Bizonyosra vedd, ha hogy megmaradsz a masz keménységedben, melyet a múltkor mutattál, bizony nem éli túl. Miért is kérlek, csillapíts csóvárgását. De ha továbbra is megmaradsz makacságodban, ostobának foglak tartani, holott el eddig fölöttébből csifjúnak tartottalak. Mekkora tisztesség számodra, hogy ilyen hölgy, ilyen szép, ilyen nemes mindenek felett téged szeret. Ezen felül mely nagy háládatossággal tartozol a sorsnak, ha meggondolod, hogy ilyen ajándokot készített számodra, mely illendő ifjúi vágyaidhoz s egyúttal menedéked lehet minden szükségedben. Van-e oly pajtásod, ki ím ez élvezetek dolgában szerencsésebb volna nálad, ha hogy okosan viselkedel? Vajon hány olyan akad, kinek annyi fegyvere, annyi lova, annyi ruhája, annyi pénze volna, amennyi neked lehet, ha hogy a hölgyet szerelmeddel megajándékozod? Nyisd meg tehát szívedet szavaim előtt, és térj eszedre. Gondold meg, hogy a szerencse csak egyszerű eléd mosolygós arccal stártölével és soha többé. Aki pedig nem eléggé okos, hogy magához fogadja, később, ha szegénységben és koldussorban látja magát, csak magára vessen, nem pedig a sorsra. Ezen felül pedig nem lehet szó urak és szolgák között oly hűségről, mint barátok és rokonok között. Sőt inkább a szolgáknak, amennyire módjogban vagyon, úgy kell bánni joggazdáikkal, miként azok bánnak velük. Hát azt hiszed, hogy ha szép feleséged vagy anyád, vagy leányod, vagy húgod volna, ki megtetszenék Nicostratónak, talán ő törődnék azzal a hűséggel, melyet te az ő kedvéért felesége irányában megőrizni kívánsz. Bolond vagy, ha ezt hiszed. Bizonyosra vedd, hogy ha hízelkedések és kérések nem lennének elegendők, erőszakot alkalmazna, ha a fejed tetejére állnál is. Bánjunk tehát velük sövéikkel olyképpen, miként ők bánnak velünk samiéinkkel. Ragad meg a szerencse ajándokát, ne taszítsd el magadtól, menj elébe és fogadd el, mivel ha nem teszed, nem is szólván arról, hogy asszonyod bizonyosan belehal, magad is oly keservesen meg fogod bánni, hogy inkább a halált kívánod majd magadnak. Pirró, ki már sokat gondolkodottam a szavakon, melyeket Lusca annak előtte mondott neki, elhatározta, hogy ha visszatér, más feleletet ad, s mindenképpen beleegyezik a hölgy kívánságába, ha ugyan bizonyosságot szerezhet, hogy ez nem csupán kísértés. Annak okáért ekképpen felelt, nézd csak, Lusca, elismerem, hogy mindig az, amit mondasz. de másfelől uramat fölöttébb bölcs és óvatos embernek ismerem, s mivel minden dolgát reám bízta, nagyon félek, miképpen Lidia az ő tanácsára és kívánságára cselekszi ezt, hogy engem próbára vessen. Miért is, ha megtesz három dolgot, mit én kívánok tőle, hogy ebben bizonyosságot adjon nekem, akkor fogadom, semmit nem kívánhat tőlem, mit nyomban meg ne tennék. A ma három dolog pedig, mit tőle kívánok, ez, elsőnek Nicostrató szeme láttára hülye meg annak kitűnő sólymát. Annak utána küldjön nékem egy tincset Nicostrató szakállából. Végezetül pedig küldje el ennek egyik fogát, melyet ő maga legjobbnak vél. Emez három feltételt Lusca keménynek vélte, a hölgy pedig még keményebbnek. De Ámor, ki jó vigasztaló és nagymestere a tanácsoknak, azt sugallotta a hölgynek, hogy mind a hármat teljesítse, miért is a hölgy a szolgálóval megüzente Pirrónak, hogy híven meg fogja cselekedni mindazt, mit tőle kíván, mégpedig hamarosan. Ezen felül pedig mivel az ifjú hóigen bölcsnek tartotta Nicostratót, megüzente néki azt is, hogy férjének jelenlétében fog szeretkezni Pirróval, Nicostratóval pedig elhiteti, hogy nem is volt igaz. Pirró tehát leste várta, vajon mit művel a nemes hölgy. Midőn tehát kevés napok múltán Nicostrató nagy ebédet adott bizonyos nemes uraknak, miként gyakorta szokása volt cselekednie, a hölgy asztalbontás után zöld selyem ruhában és nagy sok ékszerekkel elhagyta szobáját, s belépett abba a terembe, melyben a férfiak voltak, s Pirrónak és mind a többieknek szemük láttára oda ment a rúdhoz, melyen a Nicostratónak oly kedves sólyom üldögélt, és eloldván azt, mintha csak kezére akarta volna venni, megfogta a lábaira kötött bőrszínnál fogva, s a falhoz vágta és megölte. Nicostrató rá kiáltott. Jaj, asszony, mit cselekedtél? Semmit, felelte a hölgy. Odafordulván pedig a nemes urakhoz, kik férjének vendégei voltak ebédre, szólott hozzájuk. Urak, ugyan hitványul tudnék bosszút venni egy királyon, ha hogy megbántana, ha még egy sólymon sem merném bosszúmat tölteni. Tudnotok kell, hogy ez a madár már régóta elrabolta tőlem mindam az időt, melyet különben a férfiak rendszerint feleségük mulattatásával töltenek, tudnillik mihelyt a hajnal dereng, Nicostrató fölkel, lóra pattan, karjára veszi a sólymot, s lemegy a sík mezőkre, hogy repülni lássa. Én pedig, amint itten láttok, egyedül és zúgolódva mindig ott maradok az ágyban. Miért is már többször feltámad bennem a vágyakozás, hogy megcselekedjem azt, mit mostan megcselekedtem, s eddig is csupán amazok tartott vissza tőle, hogy meg akartam várni, míg oly férfiak színe előtt cselekedhetem meg, kik igazságos bírái lesznek panaszomnak, amint hiszem, hogy ti azok lesztek. A nemes urak, kik ezt hallották abban a hiszemben, hogy Nicostrató iránt való érzelmeiről szívebőségéből szólott a szája, valamennyien elnevették magukat, és Nicostratóhoz fordulván kimérgeskedett, ekképpen szólott a kejnye, valóban helyesen cselekedett a feleséged, hogy a sólyom halálával állott bosszút elhanyagoltatása miatt. És minek utána a hölgy visszatért szobájába, külön-külön tréfás beszélgetéseket folytatván az eset felől, Nicostrató mérgét kacagásra fordították. Pirró pedig ennek láttán szólott magában, pompás kezdetet adott a hölgy boldog szerelmemnek. Adja Isten, hogy kitartson benne. Minek utána tehát Lidia megölte a sólymot, nem sok napok múltán, midőn egyszer együtt volt szobájában Nicostratóval, kedveskedni kezdett vele, majd ingerkedni, s mikor a tréfából kevéssé meghúzta haját, az asszonynak alkalmat adott arra, hogy végrehajtsa a második feltételt, melyet Pirró néki szabott. És azon nyomban megfogta férje szakállának egy kicsintincsecskéjét, és kacagván oly erősen megrántotta, hogy tövestül kiszakította hálából. Mikor pedig Nicostrató mérgelődött miatta, szólott a hölgyekképpen, hát mi bajod, hogy ilyen képet vágsz? Talán azért, mert kirántottam vagy hatszál szakálladat? Neked nem fájt úgy, mint nekem, mikor épp az imént meghúztad a hajamat. És ekképpen mulatoztak szavaikat egymásba öltvén, de a hölgy nagy gondosan vigyázott a tincsre, melyet férjének szakállából kitépett s még az napon elküldötte drága kedvesének. A harmadik feltétel miatt már sokkal inkább gondolkodóba esett a hölgy. Mivel azonban elméje fölöttébb éles volt, Sámor még jobban megélesítette, hamarosan kitalálta a módját, hogyan hajtsa végre ezt. Volt Nicostratónál két apród, kiket apjok bízott rá, mivel nemes emberek voltak, hogy annak házában illendő viselkedést tanuljanak. Közülük pedig az egyik étekfogója volt Nicostratónak, a másik pedig pohárnoka. A hölgy tehát magához hívatta mind a kettőt, s elhitette velük, hogy szájokból rosszagy ő, és oktatta őket, hogy midőn Nicostratónak az asztalnál szolgálnak, fejüket hátra vonják, amennyire csak lehet, de soha erről senkinek ne szóljanak. A fiúk elhitték neki, és oly módon szolgáltak ettől fogva az asztalnál, miként a hölgy oktatta őket. Miért is a hölgy egyszer megkérdezte Nicostratót? Vajon észrevetted-e, hogyan viselkednek-e fiúk, midőn néked szolgálnak? Felelte Nicostrató, hogy ne, s még több, már éppen kérdezni akartam, miért cselekszenek így. Felelte erre az asszony, sose kérdezd, mivel hogy én is meg tudom mondani, és mindez ideig is csupán azért hallgattam felőle, hogy meg ne bosszantsalak. Most azonban látom, hogy már mások is kezdik észrevenni, s annak okáért nem szabad tovább titkolnom előtted. Ez azért történik veled, mert a szád elviselhetetlenül rosszagú, s én nem tudom, mi lehet az oka. Mivel hogy különben még nem tapasztaltam nálad. Ez pedig fölöttébb undorító, mivel nemes urakkal kell érintkezned. Annak okáért módját kellene ejteni, hogy meggyógyítsuk. Szólott akkor Nicostrató, mi lehet az oka? Csak nincs valami odvasfog a számban. Talán csak ugyanez az oka, felelte erre Lidia. És oda vezetvén az egyik ablakhoz, kinyitatta a száját, s minek utána jobb felől és bal felől belenézett, szólott ekképpen, ó, Nicostrató, hogyan bírtad ki idáig? Van egy fogad ezen az oldalon, mely amennyire látom, nem csupán romlott, hanem már egészen rothadt. Ha még sokáig a szádban marad, megrontja a mellette levő fogaidat is. Miért is tanácsolnám néked, hogy húzast ki, minek előtte a baj még tovább fajul? Mondotta akkor Nicostrató, ha te úgy gondolod, én belenyugszom, hívast hát haladéktalanul a mestert, hogy kihúzza. Felelte erre az asszony, Isten ments, hogy valamiféle mester jöjjön ide. Amint látom, fogad annyira van, hogy nincs szükség mesterre, magam is könnyűszerrel kihúzom. Meg aztán ezek a mesterek igen gorombák az efféle műveletekben, és hát semmiképpen nem venném lelkemre, hogy efféle embernek a kezében lássalak, vagy tudjalak. Annak okáért az egészet magam akarom végezni. Legalább, ha nagyon fáj, nyomban abba hagyom, holott pedig a mester ezt meg nem cselekedné. Elhozatta tehát az erre alkalmatos szerszámokat, s mindenkit kiküldött a szobából, csupán lustszát tartotta maga mellett. És bezárkózván lefektette Nicostratót egy padra, szájába nyúlt a fogóval s megragadván egyik fogát, ám bár fájdalmában hangosan ordítozott, miközben a szolgáló erősen lefogta, ő maga hatalmas rántással kihúzta a fogat, és nyomban el is dugta, s elővett egy másik, csúnyán megrothadt fogat, melyet Lidia előkészített. Ezt pedig megmutatták a férfinak, ki elgyötörtén és szinte félholtan feküdt ottan, és mondotta néki, látod, ez az, mit oly nagy ideje szádban hordoztál. Nicostrató elhitte neki, és ám bátor gyötrelmes kint szenvedett, és keservesen jajgatott, mégis mostan, mivel túl volt rajta, úgy érezte, hogy meggyógyult. Minek utána pedig külön-különféle szerekkel gyógyították, fájdalma csillapodott, s távozott a szobából. A hölgy vette a fogat, s azon nyomban elküldötte szerelmesének. Az pedig most már megbizonyosodott szerelméről, s kijelentette, hogy hajlandó kívánságát teljesíteni. Ám a hölgy kívánkozott még jobban megnyugtatni őt, s ám bár végtelenségnek tetszett néki minden óra, míg együtt lehet vele, mégis meg akarta tartani azt, mit ráadásul megígért. Betegnek tette hát magát, s mikor egyik napon ebéd után Nicostrató meglátogatta, ő pedig látta, hogy Pirrón kívül nincs más vele, kérte őket, kísérnék le a kertbe, hogy fájdalmai némiképpen enyhüljenek. Miért is Nicostrató egyfelől, Pirró pedig másfelől megfogta, levitték a kertbe, s valamely gyönyörű körtefa tövében letették a pázsitra. Minek utána pedig kicsinyégottan üldögéltek, az asszony, ki már eleve kioktatta Pirrót teendője felől, szólott ekképpen, Pirró, igen megkívántam emeszkörtét, annak okáért mász fel, és dobj le néhányat azokból. Pirró nyomban felmászott, és egymás után haigálta le a körtét. És miközben a körtét dobálta, egyszerre csak megszólalt, Ejje, uram, mit művelsz? Hát te Madonna nem szégyelled magad megengedni ilyesmit szemem láttára? Azt hiszitek vak vagyok, hisz nem régiben még oly nehéz nyavajában voltál. Hogyan gyógyultál meg egyszerre annyira, hogy ilyesmit művelsz? Ha ilyesmit akartok cselekedni, vagyon elegendő szép szobátok, miért nem mentek azok közül valamelyikbe csintalankodni, mi sokkal tisztes volna, mint a szemem láttára e félét cselekednetek? A hölgy, férjéhez fordulván, szólott, mit mond Pirró? Félre beszél? Szólott akkor Pirró, nem beszélek én félre, Madonna. Azt hiszed nem látok? Nicostrató fölöttébbel csodálkozott és szólott, Pirró, én csak ugyanazt hiszem, hogy álmodol. Felelte Pirró, uram, cseppet sem álmodom, de bizony te sem álmodol, s mi több, oly eleve nem fickándozol, hogyha e körtefa úgy hányná vetné magát, egy szemkörte nem maradna rajta. Szólott akkor a hölgy, hát ez mi lehet? Lehetséges-e, hogy csak ugyan látja azt, amit mond? Isten engem úgy segéljen, ha oly egészséges volnék, mint annak előtte, nyomban felmásznék, hadd lássam, miféle csodák azok, miket ez, úgy mondja, lát. Pirrónak a törte fán szüntelenül járt a szája, és egyre csak ezeket a bolondságokat hajtogatta. Végezetül Nicostrató szólott, gyere le, az pedig lejött, s akkor kérdezte tőle Nicostrató, mit beszélsz, mit láttál? Felelte Pirró, azt hiszem, bolondnak, vagy alvajárónak néztek engem. Én bizony láttam, ha már meg kell mondanom, hogy feleségedem feküdtél. Mikor pedig lefelé jöttem, láttam, hogy visszaülsz a helyedre, oda, ahol most vagy. Hát annyi szent, mondotta Nicostrató, hogy megbolondultál, mivel azóta, hogy a körtefára felmásztál, el sem mozdultunk helyünkről, azóta is így vagyunk. Felelte erre Pirró, mit vitatkozunk rajta, én bizony láttalak rajta. És, ha láttalak, a magadéban láttalak. Nicostrató egyre jobban álmélkodott, végezetül pedig szólott, igazán szeretném látni, vajon meg vagyon-e babonázva-e körtefa, s vajon valóban csodát lát-e az, ki fenn vagyon rajta. És felmászott a fára, alig hogy fenn volt, a hölgy nyomban szeretkezni kezdett Pirróval. Mikor Nicostrató meglátta őket, nyomban elordította magát. Ó, gonosz asszony, mit művelsz? Meg te, Pirró, kiben a világon leginkább bizakodtam. És ekképpen szólván kezdett lefelé mászni a körtefáról. A hölgy és Pirró pedig szólottak, itt üldögélünk. Mikor látták, hogy lefelé mászik, visszaültek helyükre, olyképpen, amint Nicostrató ott hagyta őket. Mikor Nicostrató leért, és látta, hogy ott vannak, hol őket hagyta, keményen rájuk förmett. Szólott erre Pirró, Nicostrató, most igazán megvallom, hogy miként te mondottad az imént, én bizony rosszul láttam, midőm fenn voltam a körtefán. S ezt megismerem abból az egyből, hogy látom és tudom, miképpen te is rosszul láttál. S hogy igazad beszélek, azt mutatja néked egy magában az is, ha meggondolod és eszedbe veszed, hogy feleséged ki minden asszonynál okosabb és tisztességesebb, még ha e dologban szégyent is akarna hozni rád, vajon ráadná-e fejét, hogy szemed láttára elkövesse? Magamról nem is kívánok szólani, mivel hogy én inkább felnégyeltetném magam, mint sem hogy ilyesmire gondoljak, nem hogy ilyesmit elkövessek szemed láttára. Miért is ennek a megbabonázott látomásnak bizonyára a körtefától kell származnia? Mert senki a világon nem tudta volna kiverni fejemből, hogy te itten test szerint érintkeztél feleségeddel, ahogy nem hallottam volna tőled, hogy te meg olyasmit láttál, mintha én megcselekedtem volna azt, amire, esküszöm, még csak nem is gondoltam, nemhogy valaha is megcselekedném. Ennek utána az asszony, ki fölött épp haragosnak tette magát, felállott és szólott, ördög szánkázza meg a hátad, mert oly rövid eszűnek tartasz engemet, hogy ha már egyáltalán ilyesmi járna az eszem, majd ide jönnék a szemed elé végrehajtani efféle gyalázatosságot, amit, úgy mondod, magad is láttál. Bizonyosra vedd, hogy ha kedvem kerekednék rá, nem jönnék ide, hanem el tudnám végezni valamely szobánkban, s azt hiszem, oly fortélyosan ügyesen érteném a módját, hogy ember lennél a talpadon, ha valaha csak meg is sejtenéd. Nicostrató, ki úgy vélte, hogy mind a kettőnek igaza van, s hogy ezek sohasem mertek volna szeme láttára ilyesmire vetemedni, abba hagyta a vitatkozást és a szemrehányásokat e tárgyban, s kezdett az esetnek furcsaságáról beszélni s a macsodáról, hogy annak, ki a fára felmászik, nyomban megváltozik a látása. De a hölgy úgy tett, mintha felháborodott volna azon, hogy Nicostrató nyilván oly kicsinylő véleménnyel volt felőle, szólott. Valóban, amennyiben rajtam áll, ez a körtefa nem hoz többé soha ekkora szégyent sem reám, sem más asszonyra. Annak okáért, Pirró, szaladj csak, és hozz szekercét, s végy bosszút magadért s egyúttal érettem, és vágd ki ezt a fát, ám bár jobb volna fejbevágni ama szekercével Nicostratót, ki hebehurgya módon ilyen hirtelen kioltotta elméjének világosságát. Mert ám bár testi szemeddel úgy láttad, miként mondod, elmédnek semmiképpen sem lett volna szabad olyaténképpen értenie és elfogadnia, hogy a dolog valóban így is vagyon. Pirró tüstént elsietett a szekercéért, és kivágta a körtefát, melyet is midőn a hölgy ledőlni látott, mondotta Nicostratónak, minek utána látom, hogy tisztességemnek ellensége ledőlt, haragom is elszállott. És kegyesen megbocsátott Nicostratónak, kibocsánatát kérte, de lelkére beszélt, hogy efféle gyalázatosságot soha többé ne merjem feltételezni róla, ki életénél is jobban szereti őt. Ekképpen a szegény csúffátett férj feleségével s annak kedvesével együtt visszatért a palotába, hol is annak utána Pirró és Lidia még gyakorta nyertek egymásban zavartalan gyönyörűséget és élvezetet. Mit Isten adjon meg nekünk is? 10. novella. Két sienai ifjú szeret egy hölgyet, ki koma asszonya az egyiknek. A koma meghal, sígérete szerint megjelenik cimborájának, és elmeséli neki, miképpen megyen sora a más világon már csak a királynak kellett novelláját elmondani, ki is minek utána látta, hogy a hölgyek, kik sajnálkoztak a körtefán, amely mit sem vétett, megnyugodtak, ekképpen fogott szóba. Nyilvánvaló, hogy minden igazságos király maga tartozik elsősorban megtartani a ma törvényeket, melyeket alkotott, ha pedig másképpen cselekszik, büntetésre méltó szolgának, nem pedig királynak kell őt ítélni. Ebbe a hibába, melyért szemrehányást érdemlek, szinte kénytelenségből magam is beleestem, holott királyotok vagyok. A dolog úgy van, hogy mikor tegnap törvényt szabtam mai elbeszéléseinknek, még eszemágában sem volt élni emesz kiváltságommal, hanem veletek együtt alá akartam vetni magamat e törvénynek, s a matárgyban akartam magam is novellát mondani, melyről ti valamennyien mondottatok. De nem csupán, hogy mindazt elmondták, mit magam elmondani szándékoztam, hanem ezen felül annyi és oly sok minden szép dolgot elmondottak, hogy akármennyire keresgélek is emlékezetemben, semmi sem jut eszembe, és semmit nem találok, mi e tárgyhoz úgy illenék, s az eddig elmondott novellák sorába hogy méltóképpen illeszkednék, hogy elmondhatnám. Miért is, ha már meg kell szegnem a magam alkotta törvényt, és méltó vagyok a büntetésre, most már kijelentem hajlandóságomat minden némű vezeklésre, melyet reám szabtok, és ezért élek kiváltságommal. És elmondom, hogy a manovella, melyet el is a mondott a komáról és komasszonyról, továbbá a siena béliek ostobaságáról, arra indít, drága hölgyeim, hogy mellőzvén az ostoba férjek megcsúfoltatását okos feleségük által, elmesélek nektek egy kis történetet azokról. És ám bár sok mindenféle hihetetlen dolog van e történetben, némi részben mégis bizonyosan mulatságos leszem végig hallgatnotok. Élt tehát Sienában két közrendű ifjú, kik közül egyiknek neve volt Tingozio Mini, másiknak pedig Meuzio Ditura, kik is a portas alaja mellett laktak, és szinte soha nem érintkeztek mással, csupán egymással, és nyilván igen szerették egymást. És más emberek módjára eljárogattak a templomokba és prédikációkra, hol is többször hallottak beszélni a ma dicsőségről és gyötrelemről, mely az elköltözötteknek a más világon érdemeik szerint osztályrészül jut. Mivel pedig eme dolgokról biztosabb tudomást kívántak szerezni, de ennek módját nem tudták, megígérték egymásnak, hogy amelyikök előbb hal meg, ha hogy teheti, visszatér, és annak, ki életben maradott, hírt hoz a ma dologban, amire kíváncsi. És emez ígéretöket esküvel pecsételték. Minek utána tehát emez ígéretet tették egymásnak, és továbbra is jó barátságban éltek, mint fentebb mondatott, történt, hogy Tingozio komaságba jutott bizonyos Ambrogio Anselminivel, ki Camporeggin lakott, s kinek mit a nevezetű feleségétől fiacskája született. Tingozio tehát Meuzióval egyetemben néha napján meglátogatta komasszonyát, ki igen szemrevaló és helyre menyecske volt, s komaság ide, komaság oda, belé szeretett. De hasonlatosképpen Meuzio is belé szeretett, mivel fölöttébb tetszett néki, és sokat hallotta magasztalni Tingoziótól. Eme szerelmét pedig mindegyik titkolta a másik előtt, de mindegyik másokból. Tingozio óvakodott felfedni Meuzio előtt, mivel komasszonya iránt való szerelmét tilosnak vélte, és szégyellette volna magát, ha valaki megtudja. Meuzio nem azért titkolta, hanem, mert észrevette, hogy a menyecske tetszik Tingoziónak. Miért is szólott magában ekképpen? Ha felfedem előtte szerelmemet, féltékeny lesz rám. S mivel komája lévén tetszése szerint beszélhet vele, gyűlöletet kelthet benne irántam, sekképpen soha meg nem nyerhetem a menyecskétől azt, mire vágyakozom, miközben tehát a két ifjú szerelme ebben volt, miképpen mondatott. Történt, hogy Tingozio, kinek könnyebb volt felfednie a menyecske előtt minden vágyakozását, szóval és cselekedettel addig-addig mesterkedett, míg nem megnyerte a menyecskétől, amit kívánt. Ezt pedig Meuzio nyilván észrevette, és ám bár cseppet sem volt ínyére, mégis abban a reménységben, hogy egyszer mégis csak elérheti vágyait, nehogy Tingoziónak alkalma, vagy oka legyen elrontani dolgát, vagy akadályt vetni útjába, úgy tett, mintha semmit nem vett volna észre. Ekképpen állott a két cimbora szerelme. Az egyiké boldog volt, a másiké pedig boldogtalan, midőn történt, hogy mivel Tingozio a komasszony kertecskéjében jó talajra bukkant, annyit ásott és dolgozott abban, hogy nyavaja lepte meg, mely kevés napok múltán oly súlyosra fordult, hogy nem tudott megbirkózni vele, s elköltözött ez árnyék világból. És halála után harmadnapra, mivel előbb talán nem volt módjában, ígéretéhez híven éjszaka idején megjelent Meuzio szobájában, s miközben az mélyen aludt, szólította őt. Meuzio felriadván kérdezte, ki vagy, az pedig felelte, Tingozio vagyok, ki is néked tett ígéretemhez híven eljöttem hozzád, hogy hírt hozzak a más világról. Meuzio ugyan némiképpen megrémült, mikor meglátta, de megemberelvén magát szólott, Isten hozott, testvér. Annak utána pedig megkérdezte, vajon vesztébe jutott-e, Tingozio pedig felelte, vesztökre jutnak a ma dolgok, melyek nem kerülnek többé elő. Hát, hogyan volnék itt különben, ha vesztemre kerültem volna? Ej, szólott Meuccio, nem így értem. Azt kérdezem, vajon az elkárhozott lelkek között vagy-e a pokolnak gyötrelmes tüzében? Felelte Tingozio, ott éppen nem, de bizony elkövetett bűneim miatt keserves kínokat és szörnyű gyötrelmeket szenvedek. Akkor Meuccio apróra kikérdezte Tingozziót, miféle büntetéseket kap az ember odaálltam a bűnökért, melyeket idelent elkövetett. Tingozio pedig mindent rendre elmondott neki. Annak utána megkérdezte Meuccio, vajon tehetne-e valamit érette itt a földön. Mire Tingozio felelte, hogy igen. Mégpedig mondasson érettemiséket és imádságokat és adjon alamizsnát, mivel hogy az efélék fölöttébb javokra válnak az elköltözötteknek. Mondotta erre Meuccio, hogy szívesen megteszi. Mikor pedig Tingozio már távozó félben volt, Meucciónak eszébe jutott a komasszony, és kissé fölemelvén fejét, szólott. Igaz is, Tingozio, miféle büntetést kaptál oda át a komasszonyod miatt, kivel életedben szerelmeskedtél? Felelte erre Tingozio, testvér, mikor a más világra érkeztem, volt ott valaki, aki úgy látszik, minden bűnömet könyv nélkül tudta, és parancsolta nekem, hogy menjek a nékem megszabott helyre, hol is keserves gyötrődésben sírassam bűneimet. És találtam ottan sok társamat, kik ugyanolyan büntetésre voltak kárhoztatva, mint magam. Sahogy közöttük voltam, és eszembe jutott az, mit komasszonyommal életemben műveltem, s ezért még jóval nagyobb büntetést vártam annál, mire ám ki volt szabva, ám bátor már is forró és fennem lobogó tűzben voltam. Egész testem megvacogott a rémülettől. Mikor az egyik, ki mellettem állott, ezt észrevette, odaszólt. Mennyivel nagyobb a te szenvedésed, mint a többieké, kik itten vannak, hogy vacogsz, holott tűzben vagy. Jaj, cimbora, feleltem én, szörnyen félek az ítélettől, melyet valamely odalent elkövetett nagy bűnöm miatt várok, kérdezte akkor, miféle bűn volna az. Én pedig feleltem, az a bűnöm, hogy szerelmeskedtem a komasszonyommal, és még hozzá annyira szerelmeskedtem véle, hogy beléjegebettem, az pedig akkor kinevetettemnek miatta és mondá, ugyan ne félj, te tök filkó. Itt ugyan nem tartják számon a komaságot, ennek hallatára egészen megnyugodtam. Minek utána ezt elmondotta, mivel már nappalodott, szólott ekképpen, Meuccio, Isten áldjon, tovább nem maradhatok nálad. És azon nyomban eltűnt. Meuccio, mikor hallotta, hogy odaát nem tartják számon a komaságot, szemrehányásokat tett magának ostobasága miatt, hogy már nem egy komasszonyáról lemondott. Kiverte hát fejéből addigi butaságát, s innen túl okosabban cselekedett. Ha pedig mindeme dolgokat Rinaldo barát tudta volna, nem kellett volna nyakatekert okoskodásokhoz folyamodnia, mikor komasszonyát maga kedvére kívánta hajlítani. A nap nyugovóra hajolt, és könnyű szellő kerekedett, midőn a király befejezte novelláját, s mivel mindenki elmondta már a magáét, levette fejéről a koszorút, és Lauretta fejére helyezte mondván, Madonna, én téged te magaddal, azzal Laurussal, a mi társaságunk királynőjévé koronázlak. Parancsolt tehát, mint úrnőnk azt, mi vélekedésed szerint gyönyörűségére és vidámságára leszem valamennyiünknek. És leült. Lauretta a királynői méltóságra emelkedvén, hívatta az udvarmestert, kinek parancsolta, intézze úgy dolgát, hogy amaz gyönyörűséges völgyben a szokott óránál korábban terítsék meg az asztalokat, hogy még kényelmesen visszatérhessenek a palotába. Ezen felül rendre feladta neki, mit kell cselekednie, míg az ő uralkodása tart. Annak utána pedig a társasághoz fordulván szólott ekképpen, Dioneo tegnap úgy rendelte, hogy ma hogy asszonyokról legyen szó, kik túljártak férjük eszén. És, ha nem irtóznám még a látszatától is annak, hogy olyan vagyok, mint valami dühös kiskutya, mely nyomban meg akarja bosszulni magát, azt mondanám, hogy holnap olyan férfiakról legyen szó, kik csúfot űztek feleségükből. De hagyjuk ezt békén. Én inkább azt mondom, ki kitörje fejét oly novellán, hogy miképpen jár túl minden áldott napon a nő a férfinak, vagy a férfi a nőnek, vagy egyik ember a másiknak eszén. És azt hiszem, hogy épp oly kellemetes lesz-e tárgyban novellát mondani, mint a mai volt. És ekképpen szólván felállott, s mind a vacsora idejéig elbocsátotta a társaságot. Felkeltek tehát a hölgyek, s hasonlatos képpen az ifjak is, és közülük némelyek mezítláb tapicskoltak a kristályos vízben, mások pedig a gyönyörű sudárfák között sétálgattak a zöld pázsiton. Dioneo és Fiametta hosszú dalt énekeltek Arthitasról és Palaemonról. És ekképpen különb-különb szórakozások közben pompás mulatozásokban töltötték az időt mind vacsoráig. Mikor pedig a vacsora ideje elérkezett, és a kis tópartján asztalhoz telepettek, ottan ezernyi madárka hangja mellett nyugodtan és vidám hangulatban vacsoráztak, miközben szüntelenül frissítette őket a langyos szellő, mely a környező hegyekben támadt, és mind elverte a szúnyogokat. Asztalbontás után pedig előbb kicsinyék kószáltak a gyönyörű völgyben, annak utána pedig, mikor esteledni kezdett, bár a nap még fennjárt, a királynő parancsára lassú léptekkel megindultak hazafelé, s miközben ezerféle dolgon tréfálkoztak és nevedgéltek, mind olyanokon, mikről napközben szó esett, mind egyebeken, sötét este megérkeztek a gyönyörű palotához. Hol is, minek utána jég hideg borral és csemegével elverték a rövid út fáradalmát, a szép szökőkút körül nyomban táncba mentek, melyhez egyszer tindaró bőrdudája, másszor egyéb hangszer adta a muzsikát. De végezetül a királynő parancsolta Filoménának, hogy dalt énekeljen, ki is hozzáfogott, amint következik, ó éltem mékeserves. Honnan búcsú percek elsodortak? Visszatérek-e még ahhoz a helyhez? Ki tudja azt? Csak azt tudom. Kegyetlen vágyég minden tagomban, hogy azt a helyet újra megtaláljam. Egyetlen békességem, hűszerelmem, kinél szerencse csillagom van, s csak benne bízhatom és senki másban. Higgyek-e a csodában. Szólj jó uram, ugye az Isten jót ad, s a boldogságom újra végtelen lesz. Leírhatatlan a gyönyörűség, mely könnyen lángra gyújtott, hogy nincs azóta nappalom sem éjem, mert egymásnak hallása vagy fogása, avagy látása boldog, megújuló közös tüzet csiholtott, és nem volt hamvadása. Csak te hozhatod vissza ezt a múltat, más senki sem, ó, légy hozzám kegyelmes, ó, mondd hát, lesz-e még, lehet-e még ez, megtalálom-e vajon szemeidet, melyekkel mindazóta vágyó, halálos lángolással égetsz, ó, mondj igent, hadd hallom, közel a perc, mely kínomat eloltja, eljő hamar az óra, s maradt soká, soha el nem loholhat. Csak jönne már, különben eszem elvesz, s ha várva várt együttlétünk megérem, nem leszek oly ügyetlen, mint voltam, többé útra nem bocsátlak. Fogva tartlak, fogva, akármi lészen. Édes csókod, szerelmem, kielégíti, úgyé, azt a vágyat, s nem is mondom, mi mást ad. Jöjj hát hamar, hogy kebledre boruljak, hisz gondolata is már dalra serkent. Ebből a dalból az egész társaság kitalálta, hogy Filoména új és édes szerelem bilincseibe esett. És mivel annak szavaiból úgy vélték, hogy a leány nem csupán a szemnek gyönyörűségeit élvezte, fölötté boldognak tartották őt, és a társaságnak nem egy tagja megirigyelte dolgát. De minek utána a dal véget ért, a királynőnek eszébe jutott, hogy másnap péntek vagyon, miért is szólott a társasághoz nyájasan. Nemes hölgyeim és ti ifjak, tudjátok, hogy a holnapi nap a mi urunk szenvedésének vagyon szentelve, melyet is, ha emlékezetem nem csal, áhítatosan megünnepeltünk Neifile uralkodása alatt, és kellemetes elbeszéléseinket elhalasztottuk és hasonlatos képpen cselekedtünk a rája következő szombaton is. Miért is követni akarván Neifile jó példáját, úgy vélem, illendő leszen, ha holnap is és holnap után is, miként a múlt héten cselekedtünk, tartózkodni fogunk a mulatságos novellamondástól, és emlékezetünkbe idézzük azt, mi emez napokban lelkünk üdvösségére történt. Mindenki javallotta a királynő jámbor beszédét. Ki is elbocsátotta őket, s mivel már jóskán benne jártak az éjszakában, ki nyugovóra tért. Végződik a Dekameron 7. napja.